Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Magyar Péter, a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatója. Ebben a pillanatban hány termékük van, amit a tanulók igénybe vehetnek? Már többet említett az elmúlt fél órában.
Igen, jelenleg két termékünk van, az első a Diákhitel 1, a legrégebbi termékünk, ez a szabad felhasználású Diákhitel, jelenleg történelmi mélypontú 1,99-es kamattal, ahogy említettem korábban, ezt havi maximum 70 ezer forintig igényelhetik a hallgatók, ha külföldön tanulnak, akkor mondjuk Erasmus ösztöndíjal, akkor havi 140 ezer forintot is igénybe vehetnek, ugye ez 3.850 ezer forint 11 fél év alatt, vagy 4,5 millióan is több, hogyha külföldön is tanult a diák. Ugye minden termékünkre igaz az, hogy hitelbírálat nélkül lehet igénybe venni, semmilyen fedezetet nem kérünk. Egyetlen egy dolog szükséges hozzá, egy élő hallgatói jogviszony. A másik fő termékünk ez a Diákhitel 2, amit csak képzési diákra lehet igénybe venni, amit közvetlenül utalunk a főiskoláknak és egyetemeknek. Ez a kormány, ahogy mondtam, kamattámogatása miatt jelenleg 0%-os hitel, tehát kamatmentes hitel. Ha nézzük a számokat, 2001 óta 360 ezeren vették körülbelül igénybe a Diákhitel 1-et, több mint 40 ezeren a Diákhitel 2-t, de az is látszik, hogy az utóbbi 1-2 évben megfordult a trend, és többen veszik igénybe a Diákhitel 2-t, tehát körülbelül tavaly ugye több mint 10 ezer új szerződő ügyfelünk volt, több mint 6 ezeren a Diákhitel 2-t, a 0%-os képzési hitelt vették igénybe, és kicsit kevesebb, mint 4 ezeren a Diákhitel 1-et, a szabad felhasználású hitelt. Ez a két fő termék van, és ahogy említettem, vagy említette, október 1-től ugye bevezetésre kerül a nyelvtanulási Diákhitel, ami egy kicsit más konstrukció, 500 ezer forintig lehet igénybe venni, 1,99%-a kamatozik, mint a Diákhitel 1, de hogyha egy sikeres nyelvvizsgát letesz a hitelfevődő diák, akkor 0%-os kamatozásúvá, tehát kamatmentessé válik ez a kölcsön is, és 5 éven belül kell visszafizetni. Tulajdonképpen ez is egy szabad felhasználású hitel, mert a Diákhitel Központ nem ellenőrzi azt, hogy milyen nyelvtanfolyamra, milyen nyelvtanárhoz, akár külföldi nyelvtanulási lehetőséget igénybe véve használja fel a diák. Igazából egy cél van, hogy egy sikeres nyelvvizsgát tegyen, akár még aktív hallgatóként, tehát hogy ne legyen olyan problémája, mint sok jelenlegi végzett hallgatónak, hogy nem tud diplomát szerezni, mert nincs meg a szükséges egy vagy kettő nyelvvizsgája, vagy akár már passzív hallgatói jogviszonya rendelkező hallgatók, akik ugye már abszolút minimumot szereztek, vagy záróvizsgát is tettek, de nem kapják meg a diplomájukat. Tehát ezeket kívánja segíteni a kormány október 1-től.
Kik vehetik igénybe? Kicsit részletesebben hány éves korig, illetve ugye említette, hogy akiknek bent ragadt a diplomájuk, ők vehetik igénybe a nyelvtanulási támogatást. Ott van korhatár?
45 éves az általános korhatár egyébként a Diákhitel termékeire, tehát nem. Tehát a volt hallgatók, hogyha igazolják, hogy egy felsőoktatási hallgatói jogviszonyuk volt, akkor ők ezt igénybe vehetik, és nincs meg a diplomájuk.
Többet de ez nem, hogy bent ragadt a diplomám.
Igen, hát ezt nyilván bizonyítani kell, de ez nem egy olyan nagy kör, mert ugye egy pár éve vannak ilyen szigorú nyelvvizsga előírások.
De sok tízezer diploma van.
De több tízezer van, sajnos, igen, de ugye a szigorú nyelvvizsga előírások miatt 2-3 éve van, ezért inkább a nem olyan régen végzett hallgatókat érinti ez a probléma, tehát nem várunk túl sok 40 év vagy 40 év fölötti ügyfelet, meg igazából ez fókuszálunk mi ezzel a jelenlegi hallgatókra is, hogy ne is kerüljenek ilyen helyzetben, és hogy már kezdjék meg, ha tudják másodévesként, harmadévesként, hogy egyébként ez probléma lehet számukra, akkor ne utolsó pillanatban szembesüljenek ezzel a problémával, gondolják át, és ha segít nekik, akkor vegyék igénybe ezt a lehetőséget.
Jelentkeznek, hogy történik a folyósítás? Ugye a Diákhitelnél, a Diákhitel 1 és 2, pontosabban a szabad felhasználású Diákhitelnél tulajdonképpen a hallgató választhatja meg, hogy havonta szeretné, vagy egy összegben, mármint fél évenként a pénzt.
Itt tehát egy összegben történik, itt a hallgatónak kell meghatározni, hogy az 500 ezer forintos hitelkeretből mennyit kíván igénybe venni, ha 100 ezeret, akkor 100 ezeret, hogyha 500 ezeret, akkor 500 ezeret, és utána egy összegben folyósítjuk. Tehát igazából ugyanazok a határidők vannak itt is, mint a Diákhitel 1 és 2-nél, tehát ha szeptember 16-ig valaki beadja az igénylését, akkor október 15-ig mi ezt tudjuk folyósítani. De hogyha december 15-én adja meg, akkor visszamenőleg tudjuk folyósítani, és ugyanez a második fél évben február 15 és június 15, tehát igazából ugyanazok a határidők vannak. Dolgozunk egyébként egy módosításon, ha szabad ilyen műhelytitkot elárulnom, hogy bármikor igényelhető legyen, és bármikor tudjuk folyósítani, mert azért azt mi felismertük, és látjuk, hogy nyilván a nyelvtanulásra általában nyáron van ideje a diákoknak, amikor nem folyik az oktatás, tehát akár külföldi nyelvtanfolyamra, akár hazaira, úgyhogy mi javasoljuk azt majd, hogy ezt kicsit változtassuk meg. Nyilván ez egy belső szervezési kérdést vett föl, mert eddig ugye a termékeink nem így kerültek folyósításra.
És akik első évesek, friss sem kerülnek be a felsőoktatásba, rájuk is ugyanezek a határidők vonatkoznak?
Így van, tehát ugye július végén kihirdették a ponthatárokat, kiderült, hogy kiket vettek föl állami ösztöndíjas helyekre, kiket vettek föl önköltséges helyekre, és látszik is, hogy amint kihirdetésre kerültek a ponthatárok, nagyon megnő nálunk az érdeklődők száma, ugye nálunk, ha valaki a diákhitel.hu honlapot megnézi, ha fölhívja a telefonos ügyfélszolgálatunkat, vagy van egy személyes ügyfélszolgálatunk is a Kacsa utcában, ott a kollégák bármilyen kérdésre tudnak válaszolni. Ilyenkor nagyon megnő az érdeklődők aránya. Igazából ugyanazok a határidők vannak, ha ezt kérdezte, szeptember 16-ig, ha valaki leadja az igénylését, akár elektronikusan, akár papíralapon, akár személyesen a diákhitel központban, akár a kereskedelmi banki kirendeltségben, akár postahivatalokban, akkor október 15-ig mi a szabad felhasználású hitelt tudjuk a számlájára utalni, illetve a diákhitel 2-t az pedig a határidőbe utaljuk a felsőoktatási intézményeknek. Tehát azt gondolom, hogy ha aki minél gyorsabban pénzhez akar jutni, annak a fő dátum a szeptember 16, akkor már október 15-én megkapja. Ha nem annyira sürgős, vagy hogyha később gondolja úgy egy diák már beiratkozott hallgatóként, hogy mégis szüksége lehet szabad felhasználású hitelre, mert mondjuk a lakbérét nem tudja fizetni, vagy a kauciót nem tudja kifizetni, vagy a családja már nem tudja támogatni, vagy valaki elvesztette a munkáját a családba, akkor december 15-ig igényelheti, és akkor visszamenőleg az a fél évre megkapja a diákhitel egyet.
Említette, hogy vannak tervei, elképzelései a változtatásra, akár a kifizetésben, vagy akár a jelentkezési határidőkben is?
Hát igen, itt is voltak kutatásaink, és itt van egy ilyen gondolkodás, de ez még csak a házon belül, a cégen belül érezhető, hogy tapasztaljuk azt, hogy például, hogyha egy diáknak megjön a jó hír, hogy felvették Budapestre egy vidéki diákot, felvettek Budapestre egy egyetemre, akkor ugye elég magas költségekkel kell ma számolnia, ha állami ösztöndíjas helyre veszik fel, akkor is ismerjük a budapesti albérlet árakat, hogyha valaki nem kap kollégium helyet, akkor ez egy nagyon nagy kiadás, hogyha valaki, ugye, ha ezt most praktikus szemből nézzük, akkor valaki feljön, ha egy lakást kivesz, akkor ott ugye le kell tenni két havi kauciót, ki kell fizetni az első havi bérleti díjat, és akkor egyéb költségekről még nem is beszéltünk.
Jó pár százezer.
Így van, és ezért aztán több hallgató szembesül azzal, hogy ugye mi október 15-én tudunk utalni először szabad felhasználású hitel. Néhányunknak ez késő, és ilyenkor történik az, hogy ha a család nem tud segíteni, akkor elmennek egy kereskedelmi bankhoz, és ott fölveszik a 15-20 vagy akár a fölötti kamatozás, százalékos kamatozású hiteleket. Nyilván érthető módon egyébként a kereskedelmi bankok ugye fedezet nélkül személyhiteleket elég magas kamatokkal adnak. Ilyenkor én azt szoktam tanácsolni, hogy ha erre kényszerül is egy diák, akkor mindenképpen jöjjön át ugye a diákhitelhez, és próbálja ezeket a hiteleket kiváltani. Tehát október 15-én, amint megkapja tőlünk a szabad felhasználású hitelt, lehet egy összegbe is igényelni előre az egész fél évet, akkor ő ezt a kereskedelmi banki hitelt ki tudja váltani, és akkor ez nem fog problémát okozni a későbbiekben.
De jobb lenne számára, hogyha...
Nyilván van egy ilyen gondolkodás, és majd meglátjuk, hogy ezt sikerül-e kidolgozni, hogy esetleg már egy úgynevezett gólya hitelt is tudjunk nyújtani, tehát hogyha valaki megtudja a pontszámokat, akkor ő azonnal kapja egy egyösszegű hitelt. De ez ugye sokfajta adminisztrációs kérdést felvet, hogy mi ugye abból dolgozunk, ha látjuk, hogy beiratkozott a hallgató a felsőoktatási intézményeknél, ahhoz ugye idő kell a tanulmányi osztályoknál ezt ellenőrizni, ugye most minden digitalizálva van, és sokkal felgyorsul lesz egy online rendszer, az úgynevezett FIR rendszer, de ez még nem teljesen épült ki, tehát nyilván azért felvet kérdéseket, és nyilván ezt óvatosan kell kezelni, hogy vajon, mert azt látjuk, hogy van egyfajta lemorzsolódás a felvett hallgatók és a végül diplomázott hallgatók között, mindegy 30%. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon nagy szám, és azért óvatosan kell bánni. Van, akit felvesznek, és nem iratkozik be végül, mert vagy gondol egyet, és elmegy dolgozni, vagy kimegy külföldre, egy másik egyetemre, oda is felvették. Tehát ezért óvatosan kell bánni, de van egy ilyen gondolkodás, mert sokaknak segítene viszont egy ilyen lehetőség.
És az eddigi érdeklődések alapján mire számítanak a most kezdődő tanévben? Többen fogják felvenni, akár mint egy évvel, vagy akár 9 hónappal ezelőtt?
Én azt gondolom, hogy ha a részszámokat nézzük, tehát én most egyelőre a július tudom összesíteni, tavaly júliussal, ahogy mondtam, a diákhitel egyet 50%-kal többen igényelték, a diákhitel 2-t pedig 20%-kal. Tehát ez egy nagyon markáns emelkedés. Meglátjuk, mennyi marad a végére. Nyilván nekünk a hallgatóink többsége, vagy az ügyfeleink többsége ilyenkor jön ponthatárok kihirdetése és szeptember 16 között. Tehát ilyenkor körülbelül az ügyfeleink 80%-a ilyenkor jelentkezik nálunk. Úgyhogy szeptember 15-én már egészen pontosan látni fogjuk, hogy hogyan alakul az év a diákhitel központ és egyébként a diákok szemszögéből.
Azt nem említette, hogy mennyi idő alatt kell visszafizetni a diákhitel 1, diákhitel 2-t, azt viszont egy jó 20 perccel ezelőtt már mondta, hogy a visszafizetési hajlandóság vagy tempó az általában gyorsabb, mint a szerződéses határidő.
Így van, ugye a diploma megszerzését követő negyedik hónapban kell elkezdeni a törlesztést, akár diákhitel 1-ről, akár diákhitel 2-ről beszélünk. Az első két évben a minimum, amit törleszteni kell, az a minimálbérnek a 4% a diákhitel 1 esetén, és a minimálbérnek a 6% a diákhitel 2 esetén. Ennél még lehet többet fizetni, és amit említettem, az az, hogy jellemzően sokkal többet is fizetnek a hallgatóink, a másfélszeresét átlagosan, mint ami a minimum. És a harmadik évtől elkezdve pedig az adott ügyfélnek az átlagkeresetéhez igazodik, annak a százaléka a minimum, tehát mi a NAV-tól megkapjuk a kereseti kimutatást, és onnantól az a minimum a 4 és 6%. De ennek azért is nagy jelentősége, mert mondom, a nagyon nagy többség, a döntő többség a diákoknak ennél sokkal többet fizet. Ebből is látszik, hogy a jelenlegi kereseti viszonyok és a diákhitel konstrukció adottsága miatt nem okoz problémát a diákoknak a hitelek visszafizetése. És azt, amit mondtam, átlagos törlesztési időt tudok mondani, az egy 7 év, és folyamatosan csökken. Egyébként egészen öregségi nyugdíjig lehetne fizetni, tehát az a specialitása ennek a hitelnek, de ugye az életkorunk 18-as a diákhitel miatt sem tudjuk, hogy lesz-e ilyen, de nem valószínű, mert nyilván mindenkinek az az érdeke, hogy minél inkább gyorsabban visszafizesse és megszabaduljon ettől a lehetőségtől, a tehertől idézőjelben. És hogyha így szabad behoznom egyébként a családtámogatási intézkedéseket, ami nagyon fontos a diákhitel központ és a diákok életében is, hogy 2017 vége óta bevezette a kormány azt is a diákhitel központ, hogy ha 18. január 1-je után egy családon megszületik a második gyermek, akkor az édesanyja a diákhitelének az 50%-át elengedjük. Ha megszületik a harmadik gyermek, akkor a teljes diákhitelt. Ha megint visszatérünk az említett orvostan hallgatóhoz, az azt jelenti, hogy 14 millió forintból akár hetet, akár 14 milliót is el tudunk engedni a döntés és a gyermekszám alapján. És itt van még egy nagyon fontos támogatás, és az már az első gyereknél is fontos, hogy a várandóság 91. napjától kérheti az ügyfél a teljes kamatmentesítételét és 3 évre a törlesztés felfüggesztését. Tehát ha az első gyerek születik a családban, akkor is az édesanyja kérheti a 91. naptól, hogy függesszük fel az ő törlesztését. Nyilvánvalóan, hogy a család alapításra és azzal kapcsolatos költségeket tudjanak koncentrálni, ne okozzon semmilyen megterhelést. És ha a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy 2018. január 1-je óta több mint 2500 édesanyja tudott élni az 50%-os vagy 100%-os elengedéssel, több mint 2 milliárd forint értékben engedtünk el diákhiteleket, és a 2020-as költségvetésben a kormány egyébként erre már a dupláját, 4 milliárd forintot különített el. Látható, ugye felmerő rendszerben egyre több családból lesz második, harmadik gyerek szerencsére, tehát egyre több fiatal édesanyja tud élni ezzel a lehetőséggel. Ha mindkét hitelt fölvette adott esetben, mert erre is van lehetőség, diákhitel 1, diákhitel 2, akkor az édesanyja eldönti, hogy melyiket szeretné töröltetni, vagy melyiknek a felét, nyilván ez attól függ, hogy melyik a több, de ez egy nagyon nagy lehetőség. Ugye sokat szoktunk arról beszélni, hogy a kormány családtámogatási politikájának kapcsán, hogy ha a harmadik gyerek megszületik, akkor 1 millió forintot elengednek a jelzálók hitelekből, ha megszületik a negyedik, akkor még egyet. Hát, hogyha azt nézzük, hogy egy orvostan hallgatón ez 14 millió forint, és annak a felét, vagy a teljes összeget el lehet engedni, akkor talán nem is kell tovább magyarázni, hogy ez milyen jelentős segítség, és milyen jelentős ösztönző. És azt látjuk, hogy egyrészt a 0%-os kamatok, másrészt ez a családtámogatási intézkedés, ez nagyon-nagyon meglódította a diákhitelek szekerét, és tényleg egyre inkább úgy tekintenek rá a fiatalok, mint egy támogatásra.
És hogyha azt nézzük, hogy a diákhitel 1 vagy a diákhitel 2 esetében vették el többen igénybe ezt a lehetőséget, akkor mit lehet mondani?
Hát ugye azt látjuk, hogy jóval több a diákhitel 1-es ügyfelünk még, mert ugye ott azt már sokkal régebben igénybe lehet venni, tehát ott nagyobb arányba veszik igénybe, de ez nem azért van, mert hogy az több, sőt általában ugye a diákhitel 2 egy magasabb összeget vesznek föl, tehát logikusabb ott igénybe venni, csak ugye a régebbi ügyfeleink, aki 2001-től 2012-ig a diákhitel 2 bevezetéséig csak a diákhitel 1-et tudták igénybe venni, ott nyilvánvalóan ők nem tudnak élni a másik lehetőséggel. De az új ügyfeleknél pedig egyértelműen látszik, hogy nyilván a diákhitel 2-re veszik igényben, mivel ez egy magasabb összeg.
És ahogy folyamatosan nő az ügyfelek száma, ugye beszéltünk korábban az önfenntartó és önfinanszírozó diákhitelközpontról, elérhető egy olyan pont, egy olyan állapot, amikor már nincs szükség friss tőkére, hanem a törlesztésekből, a befizetésekből tudja a diákhitelközpont az új hiteleket folyósítani?
Hát nem tudom, hogy érdemes belemenni a technikai részletekbe, de friss tőkére nincs szükségünk, tehát már nem vonunk be több tőkét, hanem lecseréljük igazából a meglévő hiteleinket. Tehát,
olcsóbb,
hogyha lejár, hát vagy mostanában olcsóbbra, nyilván, hogyha majd változik a kamatkörnyezet, akkor még másképp lesz. Tehát van egy felépített portfóliunk, nem kell többet bevonnunk, tehát igazából mi lejár 5 éves, x éves hiteleket szoktunk bevonni, vagy forrásokat a piacról. Most is lejár például évvégén egy nagyobb összegű hitelünk, és akkor azt kipótoljuk. Van, amikor ez egy euró alapú hitel, van, amikor egy forint alapú hitel. Mi próbáljuk mindig a legoptimálisabb, legolcsóbb verziót megtalálni a piacon.
És hány aktív diákhiteles van most? Ugye említette, hogy 2001 óta hányan vették igénybe?
180 ezer körül van az aktív szerződéses állományunk jelenleg. Hát ez mindig változik egyébként, hogyha nyilván, ha régebben több hallgató, több ügyfelünk volt, akkor ez nyilván szép fokozatosan egy picit csökken, de én abban bízom, hogyha most ugye növekszik a felvevő ügyfélkör, akkor ez valahol stabilizálódik ilyen 160-170 ezer környékén. És egyébként itt még egy érdekesség, hogy én beléptem júniusba ide a céghez, és én tudatában voltam annak, hogy ezt a lehetőséget egyébként egy határon túli magyar is igénybe veheti, akár Erdélybe, akár délvidéken, akkor is, hogyha ott tanul helyben, tehát a Bábesbójain, a Szapiencián, vagy egy délvidéki felsőoktatási intézmény, van diákhitel egyet, a szabad felhasználású diákhitelt ők is igénybe vetik, ha van magyar állampolgárság, tehát itt a kettős állampolgárokra kell elsősorban gondolni. Semmi nem kell hozzá, csak egy magyar bankszámla, az állampolgárság igazolása és az adott hallgatói jogviszonynak egy magyar nyelvű hiteles fordítása, és ugyanúgy tudjuk nekik utalni. És
hányan vannak ők most?
Ezt akartam éppen mondani, hogy ezt megvizsgáltuk, és én nagyon-nagyon meglepődtem, hogy a 20 ezer erdélyi magyar fiatalból 25-en vették tavaly igénybe ezt a lehetőséget. Pedig ez egyrészt a helyben maradás segíti, másrészt ugyanúgy segít, mint egy magyarországi fiatalnak. Úgyhogy én kezdtem egy tájékoztató kampányban, és volt szerencsém részt venni a Tusványosi Szabad Egyetemen, és ott tartottam elő egy előadást, és hát azt láttam, hogy az helyi fiatalság képviselői nem voltak tudatában ennek a lehetőségnek, a helyi sajtó sem, úgyhogy volt egy nagy tájékoztató kampány ott is, és a délvidéken is, és azt látjuk, hogy most már egyre többen érdeklődnek. Úgyhogy én nagyon örülök, mert ez egy nagy segítség nekik is, meg egyébként szerintem az összmagyarságnak is, tehát ha azt nézzük, nem csak az a célunk, hogy a Magyarországon ne legyen ilyen diák, aki nem tud elmenni mondjuk felsőoktatási intézménybe, de a Kárpát-medence szerte ne legyen olyan magyar fiatal, aki nem tud helyben tanulni felsőoktatási intézményben.
Azt mérik, vagy arról van adatuk, hogy milyen szakokon, milyen területeken dolgozó diákok vagy fiatalok veszik igénybe, és milyen területen vagy szakon dolgozó tanuló diákok nem veszik, vagy kevésbé veszik igénybe a diákhitelt?
Igen, és ez is egy érdekes adat, és talán alátámasztja azt, hogy mennyire kedvező a diákhitel termékek palettája. Ugyanis a gazdasági és pénzügyi karon tanuló diákok veszik igénybe a legnagyobb arányban a diákhitel termékeket. Azt gondolom, hogy ők azok, akik a leginkább tudatában vannak ennek a piaci alapon nézve az előnyeivel, és hogyha ők igénybe veszik, az egy biztosíték lehet arra egyébként, hogy ez egy jó termék összehasonlítva bármilyen mással a piacon. És nyilván a legkevesebben azok veszik igénybe mondjuk például a diákhitel 2-t, a költségtérítést, ahol nagyon alacsonyak a képzési díjak, tehát ahol nincs rá szükség, vagy adott esetben azt látja a diák, hogy egyébként ő azzal a diplomával nem nagyon fog tudni mit kezdeni. Tehát ugye ennek is két éle van. Mi úgy gondoljuk, hogy a piacképes és a versenyképes tudást kellene elősegíteni, és még egy dolgot szoktunk mondani, hogy szintén kimutatta egy kutatásunk, hogy az utóbbi években 20% fölé nőtt azon hallgatók aránya, akik nappali tagozatos hallgatóként 4-8 órában dolgoznak. És ezzel önmagában nem lenne probléma, sőt szoktuk mondani, hogy a szakmai tapasztalat sokat segít a piacon való elhelyezkedésbe. A probléma ott van, hogy ezek a diákok általában a kereskedelemben és az idegenforgalomban gyors éttermekben dolgoznak, ami nem szakmai tapasztalatot ad, hanem elveszi az időt a tanulástól. És sok diák, ugye nyilván nőtt a diák munka ára is, tehát olyan drágában tudnak, több pénzt tudnak keresni adott esetben, 150-200 ezer forintot. Sok diák úgy gondolja, tehát rövid távú haszonért feláldozza adott esetben a hosszú távú jövőjét. Tehát azt nem hiszem, hogy el kell magyarázni, hogyha valaki egy piacképes, versenyképes tudást szerez, akkor utána akár egy-két év alatt könnyedén visszafizeti a diákhitelt, és az egész karrierjét meghatározza tulajdonképpen, hogy mennyi energiát tudott beletenni a diplomájának a megszerzésében. Ha valakinek az 5 évből, 6 évből, 2-3 év kiesik kényszerből, vagy saját rossz döntésből, az hosszú távú rossz perspektívát vetít előre. És a saját magam példáját megint előhozhatom, ha szabad. Ugye én Hamburgban tanultam kinn a Hamburgi Jogi Egyetemen egy fél évet Erasmus ösztöndíjjal, és az tette lehetővé a szüleim segítsége, egyébként a diákmunka és az Erasmus ösztöndíj mellett, hogy fel tudtam menni a diákhitel egyet. Mondom, akkor sokkal magasabb kamatok, 12-14% volt a kamat, és ennek ellenére soha nem bántam meg, hogy felvettem, mert be tudtam járni a jogi egyetemre, és szereztem egyfajta tudást, amit adott esetben itthon nem szereztem volna meg.
És arról van adatuk, hogy ezt elárulhatja, hogy mely területeken tanulók veszik a legkevésbé igénybe a diákhitelt? Azt mondta, hogy akik nem bíznak a diplomájukban, úgy látják, hogy ők kevésbé, vagy a leendő diplomájukban ők kevésbé aktívak.
Hát igazából mi az első hármat szoktuk nézni, hogy kik, akik a leginkább igénybe veszik, és nem szeretnék...
Az első akkor a pénzügyi területen dolgozó, a második?
Pénzügyi jog és orvos tanhallgatók veszik igénybe. Nyilván az orvosoknál ez egyértelmű, hogy nagyon magas képzési díjak miatt. A legalacsonyabbat nem szoktuk nézni, meg ott általában azok ilyen réteg tudományok, és nem biztos, hogy van jelentőségük.
És hogyha regionális összehasonlításban nézzük, van-e különbség Budapest és akár Nyugat vagy Kelet-Magyarország egyetemi városai között?
Van. Az látszik, nyilván a körülmények ezt determinálják. Arányaiban Budapesten kicsit alacsonyabb. Igen. Hát valószínűleg azért, mert azért itt a jövedelmek magasabbak. Nem minden karra igaz ez. Tehát ahova sok vidéki hallgató jön föl, ott nyilván ez nem igaz, mert ugye nagyon magasak a körülmények. De például Nyugat-Magyarországon is alacsonyabb a felvétel, mint mondjuk Kelet-Magyarország, Debrecenben, Szegeden, ezek tipikusan olyan egyetemi városok, ahol elég magas a diákhitelt felvevő hallgatók aránya. De amiről még nem beszéltünk, hogy egyébként a diákhitelt a magyar hallgatók Nyugat-Európában is felvehetik. Tehát, hogyha kimennek akár egy évre, akár több évre, és azt látjuk, hogy nagyon jelentősen nő a külföldi egyetemeken tanuló magyar diákok aránya, több száz magyar hallgató van, aki mondjuk egy angliai vagy egy németországi tanulmányhoz felveszi a diákhitelt akár a havi 70 ezer forintot, akár a 150 ezeret. Nyilván ott a diákhitel kettőt a képzési díjat nem tudja fölvenni, azt csak magyar felsőoktatási intézményben lehet fölvenni, de a diákhitel egy az egy nagy segítség lehet. Tehát ez 400 euró az már egy nagy segítség egy nyugat-európai nagyvárosban is.
És egyébként, amit említett a pénzügyi edukáció, milyen szinten tud, vagy szeretne a Diákhitel Központ ebben részt venni, mert hogy önöknél megvan a megfelelő tudás, ugye ahogy mondja, osztályfőnöki órákra járnak el, iskolákba járnak el, középiskolásokkal, egyetemistákkal, elsőéves, másodéves egyetemistákkal beszélnek. Szóval lát ebben lehetőséget, hogy a Diákhitel Központ egyfajta képzési központ is legyen valamilyen szinten?
Mi ebben elég sok energiát fektetünk, de ebben azért az élen járó a Magyar Nemzeti Bank, és valamennyire a bankszövetség. Tehát nekünk ugye nincs annyira erre kapacitásunk, humán erőforrásunk, hogy nagyon sok helyre elmenjünk. Mi inkább a tananyagok összeállításában tudunk részt venni. Például a diákhitelekről vannak konkrét példák, hogy miért éri meg, vagy mit kell egyébként egy diáknak figyelembe venni. Ha egyébként fölmegy a diákhitel.hu-ra, ott mindenféle kalkulátorokat találnak a diákok, családok, milyen összeggel, milyen futamidővel, milyen kamatokkal, hogyan alakulnak a visszafizetések, tehát szerintem ezt érdemes még felnőttként is megnézni, de mondom, ezekben az edukációban mi persze korlátosan próbálunk bevonódni, nem hiszem, hogy nekünk kellene egy ilyen központtá válni, tehát mi egy 90 fős intézmény vagyunk. Amihez hozzá tudunk járulni, és amihez próbálunk is, ez a tanároknak a képzése és a továbbképzése, és erre most talán lesz egy ilyen képzési centrum is, megmondom, hogy a tananyagoknak az összeállítása, mert az nagyon sokat tud segíteni. És az lenne a cél, és nem csak a mi célunk, hanem a Nemzeti Bank célja, a Bankszövetség és talán a kormányzat is, hogy egy idő után minden tanulóhoz eljussanak ezek a taneszközök és ezek az ismeretterjesztő tananyagok, mert ez nagyon-nagyon sokat tudna lökni a pénzügyi tudatosságon.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna. Mai vendége Magyar Péter, a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsor vezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!